60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Szép jó napot kívánok minden kedves hallgatónknak. A tilalmak a karantén feloldásával életünk kezd visszatérni a régi kerékvágásba. Ha nem is ugyanolyan, mint régen, de legalább ismerős. Akik nyitottak az újra, a változásra, azoknak könnyebben ment az átállás. Sok olyan tapasztalatra tettünk szert, amiről addig nem is gondoltuk volna, hogy létezik. A bezártság nagyon kreatívvá tette az embereket, mozgósította a tartalékokat, és igyekezett feloldani, változatossá tenni a hétköznapok egyhangúságát. Mai magazinunk egy része még ismétléseket tartalmaz, de már volt olyan munkatársunk, aki új interjúalanyokat szólaltatott meg. Bízom benne, hogy mindenki talál az adásban hasznos információt, és jó szórakozást nyújt az elkövetkezendő egy óra. Ezt kívánja a mai adás szerkesztője, Torda Judit. Az adás tartalmából. Ezen túl talán több időnk lesz felfedezni Magyarország rejtett zugait, izgalmas látnivalóit. Ehhez adunk ötleteket, tippeket. Ellátogatunk Nyomára, egy baba múzeumba. Megtudjuk, hogy merre is van Boldog kővárja. Megismerhetünk egy asztalos mestert, aki régi bútorok restaurálásával foglalkozik. A Tűzmadár Alapítvány, amely rákbetegeknek nyújt segítséget, a kapcsolattartás új lehetőségeit találta meg. Végül felkeresünk Vértes alján egy gyógyító völgyet, a Fönnyös kertet. Kéri Júli ellátogatott Gyomára, oda, ahol a babák életre kelnek. Ez az interjú 2019. november 16-án hangzott el.
A napokban a Békés megyei Gyomán jártam, ott is a Kőrös látogatóközpontban, ahol rendkívül érdekes dolgok fogadtak, és annyira megkapott, amit ott láttam, hogy úgy éreztem, hogy a gyűjtemény tulajdonosát meg kell keresnem, mert erről másoknak is tudni kell. Így kerültem Latorcai Újházi Arankához, akit arra kérek, hogy mesélj el, hogy hol is vagyunk tulajdonképpen.
Én úgy érzem, hogy egy gyönyörű baba múzeumban. És ne haragudjon senki, hogy azt mondom, hogy gyönyörű, és hogy dicsérem a saját lovamat, de ezek a babák számomra családtagok. Ami teljesen jó értelmű családtagok. Én a saját babáimat is nagyon megbecsültem, nagyon szerettem velük játszani, de vigyáztam rájuk, mostam a ruhájukat, mostam a kezüket, új ruhát vartam nekik, és ünnepekkor ünneplő ruhába öltöztettem.
És honnan indult az egész?
Egészen kis gyerekkoromban, amikor az 50-es években nem nagyon lehetett kapni ilyen szép babát, de láttam egyik barátnőmnél sírós, alvós, hajas babát. Annyira vágytam rá, hogy egyfolytában azt kértem anyukától, hogy nekem is hozzon a Jézuska sírós, alvós, hajas babát, mire ő azt mondta, hogy azt meg kell imádkozni, és jó cselekedeteket kell fölsorakoztatni, hogy a Jézuska meghozza a babát. Én nagyon igyekeztem, mindig megkérdezte anyuka, hogy mit csináltam. Nem idegesítettem föl nagymamát, szépen az első szóra tettem azt, amit kellett, szóval amit a gyerekeknek kell tenni, és mit ad Isten? Ott volt a sírós, alvós, hajas baba a karácsonyfa alatt, és az egész család örült. Ma sem felejtem el azt a csillogó szemet, amit a szüleimben láttam, azt a mosolyt, nagymamámnak azt a mosolygós tekintetét, hogy látták, hogy én mennyire örülök, mennyire meg vagyok hatódva. A baba működött, gyönyörű volt, szép, világos kék taftruhába, és nem azért kellett a babát megbecsülni, mert az drága érték volt, amit otthon nem is lehetett kapni, hanem azért, mert az emberek egymás között is, a család is mindent megbecsült, ami megvolt. És ez a baba, ez nekem ilyen központi baba volt, és utána ilyen kisbabákat hozzá rakosgattam, és családot játszottam. Tehát fantáziadúsan játszottunk történeteket, még olyan történeteket is játszottam vele, hogy ugye én ott motoszkáltam a játékaimmal, és akkor hallottam, hogy a felnőttek esetleg egy kicsit összekoccannak, beszélgetnek.
Lejátszottad?
És lejátszottam, de úgy játszottam le, hogy megváltoztattam a szóhasználatot. Ugye hát az anyós meg a menny együtt éltek, nagyon szépen éltünk együtt, de azért ilyen viták voltak, hogy mama, én főzök, ne tessék beletenni a sót, mert már én is beletettem, de én megkóstoltam kevésen, és akkor én azt visszajátszottam.
Mikor jutottál el odáig, hogy annyi babád volt, hogy...
Hogy gyűjtemény legyen. Mikor a férjem sokat járt külföldre, mindig kérdezte, mit hozzak neked? És mondtam, nekem semmit ne hozzál, csak hozzál egy ilyen kis népművészeti babát, vagy egy ilyesmit. Mindig hozott kettőt is, négyet is. Meg sokszor már nézd meg, ez most nem népművészeti, ez más. És elkezdtem valóságosan tematizálni és gyűjteni. Aztán rájöttem arra, hogy nagyon sokan a gyűjtők között eljön az az idő, hogy megöregedtek, sőt megörökölték a gyűjteményt, és nem tudnak vele mit kezdeni. Hirdetés alapján jelentkeztem, és olyat vettem, hogy 50 baba. És azt szépen levetkőztettem, sokszor kérdezik, és mit csináltam vele? Hajvágás, körömvágás, és cipőtisztítás, és ruhavasalás, és átalakítottam. Minden egyes baba, amely ott van a múzeumban, az az én kezem között úgy ment keresztül, hogy átdolgoztam.
És ezeknek a babáknak a történetét is tudod, vagy nagy részben tudod?
Nem annyira, és neveket sem adok neki, hanem csak mint egy művészeti darabot kezeltem, de azért, amikor felöltöztettem és masnit kötöttem a hajába, akkor adtam egy puszit az orrára. Mert jaj, de gyönyörű vagy, és kalapod van, és akkor elkezdtem külön a kalapot gyűjteni, külön ruhát varni, masnika tömegét vásároltam, mert ahhoz a ruhához ez a masni sokkal jobban megy, sőt, cipőt vartam nekik, mert meg tudtam csinálni, és minden egyes babát, mindegy, hogy ez egy menyasszonyi baba, vagy egy pici gumibaba, az mindet én átmostam, áttisztítottam, és babává varázsoltam.
És akkor egyszer csak eljött az az idő, amikor kinőtte a lakást?
Igen. Elkezdtem az ajándékozni először, hogy más is örüljön neki. És azt láttam, hogy a kislányok nem tudnak vele igazából mit kezdeni, mert egy babával nem is lehet úgy játszani, ahhoz legalább 3-4 kell, hogy családot játszunk, vagy óvodást játszunk, vagy irodást játszunk, vagy tényleg játszunk. Úgyhogy elkezdtem tényleg tematikusan gyűjteni, szortírozni, aztán elköltöztünk abból a lakásból, amivel babák ott maradtak, mert az új lakásba se fért, meg hát annak meg kell találni a helyét, de azért mindig volt, mert például azokon a vitrinek az tömve volt babával, de most már azt is elvittem a múzeumba, és nagyon örültem neki, hogy gyomán ezt fogadták, mert hogy én pontosan abban a helységben jártam általános iskola első és második osztályába, amely most a Körös Látogató Központ. És először azt mondták, hogy ez átmeneti megoldás, és mondtam, nem, ha egy mód van rá, maradjon itt, mert nekem ez nagyon-nagyon kedves hely.
Tudom, hogy nagyon nehéz rádióval érzékeltetni, de így, amit nézőként elém tárult, az, hogy vitrinekbe, három helységbe, vitrinekbe csodálatosan szép babák, hol kék ruhába, hol pirosba, hol sárgába, hol esküvői ruhába, hol népművészeti miseletbe, de ugyanakkor vannak életképek is a szoba közepén. Van olyan része a kiállításnak, ami a gyerekek hozzányúlhatnak?
Hozzányúlhatnak, játszhatnak. Megfoghatják. Sőt, olyan játék is van, hogy föltettek rá egy mosolygós kis jelvényt, hogy azt kifejezetten fogják meg, mert megfogják, lehet, hogy nevetni fog, lehet, hogy sírni fog, tehát játszani lehet vele.
Hát tényleg de valami mi... volt, hogy egyszer csak megszólalt valami madár, vagy?
Igen, van ilyen beszélő kis papagáj is, és van kis béka is, amely megszólal, vagy hát, hogy van benne egy kis magnó, és a beszédet visszaadja, mondjuk egy rémet, és meg van olyan is, hogy meglöki, és kacagni kezd. Tehát ezek kifejezetten azért állítottam be, ezek nem is mindig porcelánbabák, hogy érezze meg a gyerek, hogy játék, játszani nagyon jó, és a játékból tudja fölépíteni az életét.
Hogy ezeket te rendezed így be, te gondozod a gyűjteményt is?
Igen. Igen, eddig még én gondoztam. Most is van új két kisbaba, de már nem veszek babákat. Már nem, én fogadom nagyon, de azért most is van két baba.
Hányan külnak lent?
Olyan ezren. Ezen, de ebben ilyen kicsi is van, ami 2 centis, és van, amely ilyen 120 centi. Ilyen kicsik azért van mondjuk 20-30 is. Kis szobába, kis kocsiba, mert babakocsik is vannak, meg hintaló.
Tehát, hogy hogyan tematizáltad őket? Egy csoport az nyilvánvaló volt számomra, a zenészbabák.
Nincs annyira tudományos csoportosulásuk, de azért a népművészeti, népviseletes babák azok többnyire együtt vannak. Aztán az ilyen szép múltszázadi öltözékbe öltözött babákat is nagyjából próbálom egyfelé
öltöztetni.
Mind 99%-ban porcelán fejű, kezű, lábú babák. Szóval minden olyan, hogy érzelmi háttere legyen. És amikor úgy csoportosítottam, igen, hogy olyan érzelmi háttere van, hogy amikor van egy asztalra föltéve egy csomó ilyen zenészbaba, és abban van öregbaba, fiatalbaba, kisbaba, amely úgy állítom, hogy tátott szájjal nézi az öreget, népviseletes ruhában van, a másik pedig néger baba, és a kedvenc babáim a karakterbabák. Az nem 100%-osan porcelán, hanem egy ilyen különleges műanyag. Tüsszent, ásít, szamárfület mutat, meg sír, meg hasra esik. Hát azokhoz kedvenc babáim, azok képes volt, amikor új ruhát teszek rá, hogy megpuszítam, na látod, megint elestél. Tehát sok-sok érzelem van mögötte, és akkor is, amikor elkezdem megmenteni, de végeredményben a megmentés az mindig itt volt. Szerettem a babákat, és láttam azt, hogy hát milyen szép, mennyi munka van mögötte, mennyi szeretet van mögötte, mennyi kisgyerek játszott vele, majd megmaradt, valaki meggyűjtötte szépen, és most itt van, tessék, ki akarják dobni. Tehát ez az egész, azt szoktam mondani, ez csak az utcán hever, csak föl kellett venni, megszeretgetni, megmosni, pontosan úgy, mint egy élőlényt. Hogy mindenki láthassa, és mindenki örömmel gondoljon a gyerekkorára, még akkor is, hogyha nem volt annyira mesebeli szépség,
vagy pont azért,
és érezze át azt az első karácsonyi érzést, amit én éreztem a síros-alvós hajas babánál.
Ezt az élményt nagyon jó lenne, ha sok mindenki megnézhetné, mindössze csak Gyomára kell elmennie a Körös Látogató Központba, ahol az Aranka Játékbaba Múzeum várja őket. Latorcai Újházi Arankával Kéri Júli beszélgetett. Köszönöm szépen!
Boldog kővárája egy község Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gönci járásában. Miskolctól 52 kilométerre északkeletre, a Zempléni hegység nyugati részén, a Hernád völgyének peremén. Ebben a várban még Balassi Bálint is megfordult. Ámen Zsóka a helyszínen beszélgetett egy idegenvezetővel.
Kedves hallgatóink, nem fogják kitalálni, hol vagyunk. Kilátás gyönyörű ebből a várból, és valahol északon, erdők között, illetve előttünk hatalmas barackos terület. Hol is vagyunk most? Kérdezem a vár szakértőjét. Ki mesél nekünk?
Juhász Zsolt, Boldogkő várában, tehát Boldogkő várajan. A vár maga egy szikla nyelvre épült, tehát alapja ennek a sziklának anyaga andezítő tufa, vulkáni eredetű sziklanyelv, északról délfele keskenyedik, keletről nyugatfele le egy szabálytalan alaprajz területű, követi a vár vonalát maga ez a, tehát a szikla. A legendája magának a várnak egy Bodó nevű aszalómesterhez kötődik, aki IV. Bélát az üldöző tatároktól mentette meg. Aszaló községben, ott lévő házában bújtatta el. Egyébként egy szegény koldusként említi a legenda. Bodónak volt 7 lánya, és a 7 lányából szintén a szájhagyomány útján alakult ki a 7 tündért legendája. Amikor a királyt megmentette, akkor a 7 lányával együtt felment Budára, és ott egy egyesség keretében a király ezt a sziklás ormot, sziklás kiemelkedést ajándékozta Bodónak, amin a várát kellett felépítenie, így lett Bodó vára, és az ő nevéből szintén a legenda útján alakult ki ugye a Boldogkő, a maga Bodókő, Bodoghelyő, végül Boldogkő lett a várnak a neve.
Miről híres ez a vár?
A várnak a híressége, tehát okleveles adatok szerint nehezen követhető, tehát több híres személy fordult meg itt Boldogkőben, ilyen volt a Balassi Bálint, aki itt írta a Borivóknak való versét. Ennek a Borivóknak való eredeti egyébként a falu közepén egy tájtörténeti kiállítás tájház van, ami ott tekinthető meg. Ő egy végvári vitéz katonaként szolgált, és szőlőföldjei voltak Mezőzomboron, illetve írásos levele maradt fent Abolyszántó és Abolyi Tátszikszóról. Dévai Bíró Mátyás a következő, aki híres személyként fordult meg itt Boldogkőben, ő itt káplánkodott, a magyar Lutherként is hívták, hazai reformáció kiemelkedő tagja, tehát kiemelkedő alakja volt, valamint Angyal Bandi, aki egy nemesi származású betyár, neki is szintén köze volt ezzel a vidékkel.
Egy furcsa történetet is hallottunk lent a Bebek családról.
Igen, a Bebek família az egy 1500-as évek egyik leghírhettebb familiája volt. Úgy jutott Boldogkőhöz, tehát úgy a Bebek György, hogy szintén csere útján egy elfogott török vezérét Amhet pasáért cserébe. Előtte Ferdinánd elcserélte Gyula váráit 1542-ben Patóczi Ferenccel. Patóczi Ferencnek volt a lánya, a Patóczi Zsófia, aki később ehhez a hírhet Bebek Györgyhöz ment feleségül. A Bebek család vagyonát bányaművelésből állította elő. Több, tehát nem csak Boldogkőt, ilyen erőségeket, hanem több felvidéki várat is birtokolt. Ilyen volt Krasznahorka, és valószínűleg itt Boldogkőben hamis pénz előállításával is foglalkoztak. Bebek György és testvére gyakran változtattak pártot, hol Ferdinándot, hol János királyt támogatták. A hamis pénz nyersanyagának az előállítására az alsó várnak a felső udvarán található egy sziklapohó, ez a hazánkban feltárt.
Ott ültünk az előbb, igen.
A legkorábbi emléke a vas és a bronz előállításának, közelben salak, ónlepény nyersanyagokat találtak, ebből állították magát elő a kész, tehát a vasat, és bronz másolatokat, bronz öntvényeket készített, amit később ónozott, ezüstözött, és a jobbágyának adta, tehát a saját jobbágyai fizettek vele, valamint olyan szintre is elment, hogy bronz harangoknak az anyagát öntötte ki, és abból is bronz érméket állított elő, amit szintén ónozott és ezüstözött.
Szerintem most a legnevezetesebb terembe áll.
Ez maga a nagy terem, itt 6 történeti kiállítás tekinthető meg, szintén kronológiai sorrendben követhető végig a fegyvereknek a történeti áttekintése, egészen a kora újkori, tehát a első tűzfegyverek megjelenéséig követhető itt a magyar történet, a falakon is szintén nyomon követhető az Árpád, a Anzsú, ami a Anzsú Lilium, illetve a Hunyadi Korvin szerepel benne, ugye a Korvina, ami a Hunyadi Mátyás címere, a holló gyűrűvel a csőrében, illetve a kettős királyság jele, a török hódoltsága, a lófarka, a zászló félholddal, illetve a Rákóczi címer, mivel Boldogkővára szintén a Rákóczi birtoka volt egykoron, tehát 1644-től első Rákóczi Györgyé volt.
Mit érdemes még megnézni? A leghűvösebb hely mi ebbe a várba?
Itt található, hogy kimenjünk egy kisebb terem, a pénztörténeti kronológia megtekintése, ahol eredeti és hamis pénzérmi, valamint különféle, tehát pénz nem fajtáknak a ki kiállítással tekinthető meg, többek között még kelta gyűrűpénzek is találhatók itt. A kelták a rómaiak idején éltek itt a Kárpát-medencében, tehát amikor a római uralom alatt a Dunántúl a Pannónia volt, a keleti részen különböző vándor nomád törzsekének, ott kelták, avarok éltek, vaskori kelta sírhelyeket is találtak az Alföldön. Itten a pénztöltet kronológiát tekinthető meg egy tabló képen.
Mit szeret egy fiatalember ezen a váron?
Hát gyakorlatilag magát a történetét, illetve a kiállításokat, tehát amik itt tekinthetők meg. Tehát nagyon legjobban ugye a kínzókamra, ami nagyon érdekel lent a pincében.
Na, azt nem szeretném megnézni.
A Zólon katona, ami szintén egy nagyon kronológiai sorrendben összeállított magyar történetnek a kiállítása, egészen a kalandozásoktól a 48-as, 49-es szabadságharcig áttekinthető a magyar történelem. Közép-Európa egyik legnagyobb ólomkatona kiállítása található itt mi nálunk a Boldogkői várban.
Tehát nyugodtan egy gyerekekkel jönni családokkal.
Ólomkatona gyűjtemény.
Fantasztikus. Talán ilyen máshol nincs is.
Igen.
Köszönöm szépen, kit hallottunk.
Juhász Zsolt koordinátor, Boldogkővára.
Ámen Zsókát hallották.
Történelem lenyomatai egy asztalos mester keze között is megjelenhetnek, akár több száz éves bútor felújításával is megbízhatják. A fa restaurátorral Meskó Bánk beszélgetett. Az interjú 2018. március 10-én hangzott el.
Mai vendégem Bélóránt Sándor, asztalos mester. Egyik barátom ajánlotta, mivel eltörött egy székem, bejöttem és megcsinálta, de olyan csodálatosan, hogy mondtam, ezzel az emberrel, aki így érti a szakmáját, beszélgetni fogok a mesterségétől. Hogy alakult az ön pályája, hogy lett asztalos?
Mondhatnám, beleszülettem, bár nevelőapám volt az asztalos, és az ő édesapja pedig patika berendező. Budapesten még ma is létezik egy-két régi patika, amit az ő nevéhez köthetünk, Szabó és Varnicsek. Volt a vállalkozói párosnak a neve. Apám így került bele az asztalosságba, én pedig szintén beleszülettem 1962-ben, 79-ig, 17 éves, amikor meghalt, gyakorlatilag majdnem felszabadult asztalos voltam már.
És mi volt a fő profilit, mert látom, ki van írva stílbútor, meg épületasztalos munkákat is vállalnak.
Mint az egyéni vállalkozók, általában az, ami a történelmet magunkon hordjuk, 49-ben alakult ki ez a műhely, de addigra már a nevelőapámat harmadszor államosították le, mert valamikor 100 munkásnál több alkalmazottja volt, és bizony iparengedély nélkül dolgozott ő 1953-ig, amikor Nagy Imre engedélyezte újra az egyéni kisvállalkozást alkalmazottak nélkül, kizárólag csak lakossági szolgáltatás korlátozásával. Aztán hamarosan kitágult a kör, és engedték a szabadabban az egyéni vállalkozásokat. 60-as években már nagy mennyiségben készített bútorokat, főleg fekvőbútorokat, kárpitosok is volt neki kettő is, asztalosai volt ezen a helyen kettő is, és hetente ment ki egy-egy garnitúra. Többnyire egy hálószoba bútor, egy fekvőbútor, egy-két fotel, kifényezve. Ahogy persze változtak az idők és megjelent a tömegbútorgyártás, úgy változott a profil, egyre többet készített ablakajtót, majd az antik bútor javításra álltunk rá körülbelül 80-as évek elejétől, de akkor már apám 79-ben meghalt. De őtől megtanultam az antik bútor felújításnak a csinyát-bínyát is.
Korábban említette, hogy az antik bútorok a 80-as évek elejéig szinte nem képviseltek értéket, szinte kidobták az emberek.
Talán világtendencia is lehet ez, nem kell feltétlenül arra gondolni, csak Magyarországon vetették meg az antibútot. Túl gyors volt a fejlődés a háború után, az arisztokrácia lenézett osztály volt, nagyon sokan el is menekültek Magyarországról, kastélyokat nem újították föl, ma már keresik mindenhol, ahol csak lehetséges, hogyan rendezzék be a kastélyokat. A legnehezebb az, nem tudnak bele bútort tenni. Ahogy széjjel hordták a kastélyberendezéseket, nagyon sok bizony tűzre került, elaprózódtak, aztán ha nem volt garnitúrában valami, egy földes lakásban szúette meg, előbb-utóbb tönkre ment minden. Úgyhogy bizony a régi bútorokat vadásszuk, és egyre többen vannak, akik tökéletesen másolják a régi bútorokat. Tehát ránézésre bizony én sem tudom megállapítani, csak akkor, hogyha kihúzom a fiókot, stb. Hopp, ez is egy másolat, az is egy másolat. Ma már a piacon lévő antibútoroknak egyharmada körülbelül másolat. És nagyon sokan nyugatról rendelnek itt nálunk antibútorokat, főleg Mária Terézia korabeli írószekrényeket, ilyesmiket, sokan készítenek ilyen bútorokat.
És ezt öregbítik is, hogy mintha...
Hogy nem, megvannak az eljárások, így van. Még az alapfát is tudjuk hamisítani, egyszerűen vannak, akik bontásból leszerelnek régi tetőket, a benne lévő gerendákat felhasználják alapfára. A furnérokat meg lehet öregíteni, mit tudom, krómkálival, egyéb vegyszerekkel valóban olyan öreg hatást tudunk elérni, hogy ránézés nem lehet megmondani, hogy ez nem antik.
És ez egyre nagyobb divat?
Van is indokoltsága, mert a múzeumok szeretik úgy restaurálni a bútorokat, hogy minél kevesebb változás történjen. Nem használnak jobb enyveket, és ezáltal használati értéke csökken. Gondoljon a stradivári hegedűket is. Előregszenek, már nem lehet rá egyre inkább játszani. Hatalmas antik műkincsek, de egyre kevesebb van, ami jól hallható a hangja, még sok javítás után is. Na most a bútornál is úgy kell, hogy így utána előregedik az alapfa. Jó, persze a tölgyfa vagy a szilfa, ezek nagyon tartósak, ezek akár 4-500 évig megőrzik a bútor minőségét, mikor el is szálkásodik a fa. De például a fenyőfánál bizony úgy el tudnak öregedni, hogy könnyen törnek. Ülő bútoroknál nagyon jellemző, hogy le van furnírozva, utána már nem nagyon lehet ráülni, mert nyaka törik mindenhol, szóval nem lehet már rendesen megegyvezni se szinte őket. A hiába egyvezni, másik helyen egyszerűen ketté törik. Túl gyenge már az anyaga. De én nem szeretek úgy restaurálni, hogy ne adjam vissza a lehetőség szerint a használati értékét is. Amennyire csak lehet, inkább használok új anyagokat hozzá, beleépítek, de minél többet mentsünk meg a használati értékéből. Még ha még 50-60 évig működik és használható egy lakásban, mindig jobb, mint hogyha féltik, és akkor valamiféle műkincsként kezelik egy porgári lakásban, az olyan értelmetlen dolog. A múzeumban rendben van ott féltsék, látom is, hogy nincsen rendesen felújítva, ráülni nem lehet, szépen kinéz, de az egy már csak egy múzeumi darab.
A tömeggyártást mennyire vetette vissza egyénileg megrendelt bútor készítést?
Minden nem lehet tömeggyártásra tenni. Gondolj, hogy egyedi méretek vannak egy lakásban. Csak ez fér be, csak az fér be. Ha egy beépített bútort készítünk, oda kell egy vállalkozó. Nem lehet dobozból mindent legyártani. És gondolj azt is el, hogyha van olyan, hogy már van egy meglévő része a lakásnak, és azt akarják folytatni, akkor nagyon szeretnének hasonlót készíteni, akkor megint nem találnak. Akkor viszont csinálunk. De én örülök is neki, hogy van egy nagy ipari változás. Értelmetlen is lett volna, hogy valamikor az utcában volt 4 asztalos. A környéken, akármelyik utcában volt, még gyerekkoron emlékszem, 6-7 asztalos volt. Hát most már nem is tudom, hogy a kerületben vagyunk-e még egyáltalán 5-en. Nagyon nehéz munka ez, tehát nem várható el, hogy ilyen sok kézi munkával készítsünk újra bútorokat, mikor széria terméket is meg lehet csinálni. És az emberek azt is örülnek, olcsóban megveszik. Jó, persze, nem tart 50 meg 100 évig, nem is arra tervezik, hanem csak 10-15 évre.
Van-e emlékezetes kedvenc munkája, restaurálás?
Hát névről nem beszélek, de egyszer meglepődtem nagyon. Egy úr behozott egyszerűen valami apró kis szék javítást, aztán hozott egy kicsit bonyolultabbat, kis faragás is volt vele. És ez eltelt 3. hónap, egyszer csak behozott egy kis szekrénykét, ami dúsan volt faragva körbe, bibliai jelenetekkel. Onnantól kezdve minden nap itt volt és nézte, hogy hogyan haladunk, nagyon féltettek. Hát később el is mondta, hogy ő is sejtő, valami nagyon nagy érték lehet. Én nem tudom megmondani, hogy mikor készült, de ránézésre a faanyagából és állapotából következően lehetett talán 400-500 éves is. Egy paradicsomi jelenet volt rajta az elején, emlékszem, paradicsomból kiüzetés. Az egyik oldalán a megkísértés jelenete, ahogy az almát szakítja Éva a fáról, és ott a kígyó jelen van. És talán egy harmadik képen már a paradicsomon kívüli állapota, hogy az orcája verejtékével keresi a kenyerét. Első ránézés úgy tűnt, hogy talán valami szerzetesi bútor lehet. Amikor szépen kitisztítottunk minden faragást, kiderült, hogy cipőszekrényként használták. Talán ez mentette meg, senkinek nem tűnt fel az értéke. Akkor megdöbbentem, és jobban átnéztem a képeket, és próbáltam stílusban azonosítani, vajon honnan származhat ez, hogy ki csinálta. Elsőre arra gondoltam, hogy talán még Dürer keze is benne van a dologban. Olyan gyönyörűen a hajszálak és a Dürer arcvonása jelentek meg Ádámnak a képében. Nem volt sokáig benne, 2 hétig, de még meg is kérte az illető, hogy ha lehetséges, akkor egyben nem maradjon benne műhelybe éjszakára. Vigyük haza, vagy az ajtaját, vagy annyira féltette. És amikor már nagyon látszott, hogy milyen szép darab, akkor inkább adott egy nagyobb összeborvalót, hogy 2-3 napig ne tartsunk nyitva. Tartsa zárva az üzletet, és akkor utána kifizette és elvinne. Nem lett végül semmi baj.
Kedves hallgatóink, Bélorán Sándorral Meskó Bánk beszélgetett.
A tűzmadár az újrakezdés, az újraszületés univerzális szimbóluma. A nap, a nemesség, egyediség és gyengétség hordozója. Fény, szépség és béke, győzelem a halál felett, hit és állandóság tartozik a jelentései közé. A tűzmadár alapítvány munkatársai a karantén alatt a kapcsolattartásnak, a segítségnyújtásnak új lehetőségeit találták meg. Somogyi Ágnes beszélgetett velük.
A civil rádió már többször is kereste a kapcsolatot a rákbetegeket segítő tűzmadár alapítvánnyal, hogy bemutassa tevékenységüket. A székhelyük a Szent László kórház területén van, így a koronavírus változtatásra kényszerítette őket. Erről beszélgettem az alapítvány vezetőjével, Ruzsa Ágotával és 2 munkatársával.
Amikor már egyértelmű volt, hogy Szent László kórház ebben a Covid vírusban a legfontosabb szerepet játssza, akkor bezárt. Számomra egyértelmű volt, hogy átállunk az online-ra. Az interneten keresztül történő szervezés, meg munka, meg beszélések, azokban elég nagy jártasságom van. Úgyhogy én gyorsan belekezdtem a Zoom-ba, mert valamennyire ismertem. Egy hét alatt minden vált, és a Facebookot azonnal kiterjesztettük, hírlevél ment ki, a linkek, de hát azért nagyon sok embernek meg kellett tanulni. Azt tudom, hogy az elején a családot mozgósították nagyon sokan. Küszködtek ugye a komputerekkel, a hangminőséggel. Van egy önkéntesünk, egy nagyon kedves fiú, a Kovács Szilárd, akik közben ugyan dolgozik, ért hozzá, és kiderült, hogy nagyon sok embernek segített. Majdnem mindenki a maga módján nagyon hamar kapcsolódott.
Milyen foglalkozások tudtak beindulni?
Mindegyik beindult. Kiírtam, hogy mi a lehetőség, és akik eleve visszajelztek, hogy ők akkor ezt megpróbálnák, azokkal ilyen betanulós Zoom foglalkozásokat csináltunk, hogy hogyan is lehet átállni. A Tóth Ági az automatikusan mindent, amit eddig csinált, azt következő héttől már átvitte Zoomra.
Egy kicsit konkretizáljuk, hogy ez mi is.
Az azt jelenti, hogy van ugye a Tűzmadár Alapítványnál ez a mindfulness alapú rákbetegséggel való megküzdés program, az MBCR, ez a furcsa angol neve, ugye, stresszcsökkentés van, kognitív terápia van. Az elmúlt évek során nagyon sok ember végigjárta a kurzusokat. Tehát ő nem egy újat indított, hanem rendszeresen kedden van egy gyakorló alkalom. És azt gondolom, hogy ebben a karanténos állapotban ez nagyon fontos lett. Egy működtetett képességet rendszeresen életre tudnak kelteni, és az ővel a történő gyakorlásban mindig együtt vannak csoportban. Ugyanezt a rutin tudja csinálni a Douyin gyakorlat, ami ugye az a nagyon finom test érintős mozgás. Ezen kívül egy úgynevezett sima meditációt, relaxációt is tart nekik. Nagyon izgalmas, ahogy egyszerre 15 vagy 20 ember picike kis rublikákban mozog, vagy csinál, vagy szemét becsukja, vagy relaxál.
Mennyire aktív a részvétel?
Többen vannak, mint a tűzmadárban. És ennek két oka van, mert a teremnek nincsen korlátja. Ugye mindenki a saját otthonában van. Elméletileg az az előfizetés, amit mi vettünk, ott 100 ember tudna csatlakozni. Elindult 3 képzés, a Simonton alapú gyógyítóképzelet, a 8 brokátekesnek nevezett Csikun alapmozgás képzés, és elindult egy mindfulness és együttérzés alapú képzés, amely szintén a megküzdésben egy nagyon elismert megközelítés. Abszurd dolognak képzeljük, hogy festőkör online, ugye? De ugyanez a seregébe, aki egyéni manuál terápiát csinál, és jelentkeznek hozzá, és ő tud segíteni. Volt olyan élménye is, hogy az anyuka a fiával volt, és a fiának tanította meg a Bea, hogy hogy segítsen az anyukának. Kis a Judit a főzőkonyhával, ugye? Judit a saját konyhájában, és főz, valamikor május elejé tűzmadárkonyhánál pánikszerűen hívott egy férj, hogy a feleségem nem tud kapcsolódni ebben az időpontban, de a lelkemre kötötte, hogy okvetlen kapcsolódjak, és mindent írjak le, és nem tudok belépni. Ez nagyon helyes volt.
Hogy indult el a festőkör online módon?
Kontra Sarolta, a festőkör vezetője válaszol.
Nagyon nehezen tudtak bekapcsolódni a többiek, én magam is. Végülis aztán olyan csábító volt mindenki számára, akinek egy kicsi lehetősége is adódott, hogy elég sokan bekapcsolódtak. A gyakorlat során kialakult ennek a technikája. És most úgy látom, hogy azon kívül, hogy mindenki fest, egy nagyon fontos lelki támasz lehetősége is van. Vannak olyan résztvevők, akik teljesen egyedül élnek, a gyerekeik, szomszédaik segítenek vásárolni, és hát őnek tulajdonképpen ez az egyetlen kapcsolat. Beszélhetnek egymással, és hát azon kívül pedig van az e-mail.
Miből áll a foglalkozás így? Mennyiben más, mint élőben?
Annyiban más, hogy nem tudunk együtt festeni. Tehát a festés maga nem történik meg, de a festés eredményét meg tudjuk egymásnak mutatni. Van egy társunk, aki járatosabb a számítógép kezelésben, elküldik e-mailbe a festményeket a résztvevők, és ezt kivetítünk, és látjuk a képet, és beszélgetünk, és mindenki hozzászólhat.
Ez nagyon tanúságos lehet.
Nagyon, nagyon. Én adok egy témát, mondok hozzá technikákat, és ezt körbejárjuk, megbeszéljük, és egy hét alatt mindenki megfesti a saját variációját, egy hét múlva ezt megbeszéljük. Ezt költelti a kérdéseket, az, hogy mi az, ami nehézséget jelentette, ami mert nem tud tovább lépni, és akkor közösen megtárgyaljuk ezt, és tanácsot adunk. És aztán belépett az én hajdani tanárom, ő segít a képek elemzésével. Én lebetegedtem, és egyedül nem tudtam. És akkor eszembe jutott, hogy majd akkor segít nekem a tanárom. Annyira fölpesdíti az életet, és olyan lelkesítő hatása van, hogy így aztán ketten csináljuk. Ami eddig nem volt, az egy ilyen mentálhigiénés része a foglalkozásnak, hogy beszélünk arról, hogy hogy érezzük magunkat ebben a helyzetben. Most például legutoljára, hogy milyen lesz a karantén utáni élet, hogyan készülünk rá, hogy mit adott nekünk valami jót ez a karantén. És azt veszem észre, hogy ez nagyon jó. Várják, hogy beszélhessenek.
Igen, ehhez szeretnék hozzáfűzni, mert én is azt tapasztalom, hogy ez a megosztás arról, hogy mi van velünk most, és hogyan lesz tovább, az nagyon fontossá vált.
Boris Ilonától, a meseterápia vezetőjétől kérdezem, hogy milyen tapasztalatai vannak a jelenlegi foglalkozásain.
Tartom mindenkivel a kapcsolatot gyakorlatilag. Hetente van egy zoomos összejövetelünk, 7-8-an szoktunk lenni. Úgyhogy itt tulajdonképpen több szinten folyik, mert én telefonon is tartom a kapcsolatot azokkal, akikkel másképp nem. E-mailben is vannak, akik megkeresnek. A Facebookon megy a csetelés, illetőleg a Facebookon gyakorlatilag március 14-e óta majdnem nap, mint nap tartalmat szolgáltatok, azaz leginkább tanmeséket, de valamiféle gondolatébresztő idézetet, azt mindig fölrakok, és arról mindig folyik egy kis beszélgetés. És ezen kívül pedig a Zoom-os találkozásainknak, a Valódi Meseklubnak az anyagát, azt mindig utána kirakom oda, hogy akik nem tudtak eljönni a Zoomba, azok is tudjanak valamilyen szinten kapcsolódni hozzá. Az a problémánk, hogy a csoportokban is idő volt, mire az emberek szívesen megnyíltak azokba a bizonyos mélységekbe, ahova a mese elvitte őket. Tehát a mese nem csak szórakoztatás, hanem egy mélyebb terápiás hatású dolog is tud lenni. Most gyakorlatilag azt mondanám, hogy a Zoomba talán a harmadik olyan foglalkozás volt, hogy már ez nyílik. De mindig egyre jobb. Azért úgy állítottam össze ennek a klubnak az anyagát, hogy tényleg be lehetett jönni kívülről is. Mindenki számára jól ismert meséknek nézzük meg az alulnézetét. Első volt a Csipke Józsika, nem véletlenül. A második most a Holle anyó volt a tegnapi nap folyamán. Szépen mindenki eljutott a maga karantén helyzetéhez. Igen, a mese pontosan leírja a mi helyzetünket. És akkor, amikor a mesébe felismerjük a mi helyzetünket, akkor megnyílnak már az emberek, és elmondják, hogy hogy érzik magukat a karanténban, és hogy mi fáj, és mire vágynak, és egyáltalán hogy képzelik a kijövetelt innét, és mindent. Tehát akkor már nagyon nyitottak lesznek.
És ugyanezt látom a Zumbánál, a gyógytornánál, a Doin foglalkozásoknál, a Qigong mozgásnál, a manuál terápián.
Nem csak budapestiek csatlakoztak.
Így van. Szegedről, Pécsről, Tatabányáról, Komáromról, a Szentendréről, tehát több helyről is, még Londonból is valaki. Magyar személy, aki most éppen Londonban van, de beteg és szüksége van erre a támogatásra.
Nem csak terápiát, kurzusokat szerveznek a Zoom segítségével, hanem így emlékeznek meg az egy éve elhunyt alapító vezetőről, dr. Rohánszky Magdáról is.
Igen, tartunk egy ilyen emlékkonferenciát, téma, az pedig a mindfulness. Én abban bízom, hogy akár Zoomon keresztül is ezzel elindíthatnánk egy hagyományt, hogy megmutassuk, hogy mi minden történik a Tűzmadárházban.
Segítenek az egészséges élelmiszerek beszerzésében.
Van egy közösség, szatyorbolt, ahol bioélelmiszereket lehet kapni, be lehet rendelni, tűzmadár rendelésként jelenik meg, és akkor a házhoz szállításnál kedvezményeket lehet kapni. Garantáltan egészséges az élelmiszer, amit ott lehet kapni. Úgyhogy ha ezt ki tudnánk pluszban fejleszteni, szerintem ez is egy jó lehetőség lenne a gyógyulás útján.
Az újranyitás után megmaradnak ezek az zoomos foglalkozások?
Szeretnék, ha megmaradna, mert nagyon sokan olyan helyen laknak, ahol nincsen erre lehetőség. Ugye a média ebben tud segíteni, hogy eljuttatja a híreket mindenhova, ahol nem tudnak erről. Nincsen csatlakozási korlát. Kivéve az egyéni terápiát. Az egy következő kérdés, hogy párhuzamosan fusson a személyes találkozások programjaival, vagy pedig a személyes találkozások programjait meg tudjuk úgy csinálni, hogy kivetítjük, és ők meg tudják otthon nézni.
Gondolom, hogy ennek anyagi vonzata is lesz majd.
Ugyanaz megmaradt, mint amikor a Tűzmadárházba járnak.
Aki még többet szeretne tudni a Tűzmadárházról, keresse fel a tűzmadár.hu honlapot. Ruzsa Ágotával, az alapítvány vezetőjével és két munkatársával Somogyi Ágnes beszélgetett.
Gyógyítással foglalkoznak azok is, akik a Bértes alján levő kis faluban létrehozták a gyógyító völgyet, a Föngyös kertet. Ezt az interjút 2015. október 25-én hallhatták. Egy szép őszi kirándulás alkalmával keveredtünk el egy kis Fejér megyei faluba, aminek a neve Vértes Acsa. Vértes Acsa alcsút doboz az Alcsúti Arborétum és Lovasberény között egy gyönyörű völgyben helyezkedik el. Itt készült a következő interjú. Vértes alján egy varázslatos kertet találtam, aminek az a neve, hogy Föngyös kert. És ez nem csak egy kert, hanem ez egy gyógyító völgy is. A kert megálmodója, meg tervezője, Becse Ildikó, akit szeretettel köszöntök, és rengeteg információt kaptam öntől. Ossza meg velünk azokat az ismereteket, amit én is hallottam az elmúlt egy óra alatt.
Föngyöskert az valójában egy sváb elszólásból adódott a helynév. Valamikor fenyves állt ezen a területen több mint 100-150 évvel ezelőtt, és az itt lakó svábok elhallották ezt a nevet. A fenyves szót föngyösnek éltették, s viccesen azt szoktam mondani, hogy nem csak tájszólásuk volt, hanem tájfülük is.
Tehát innen a fenyvesből van a föngyös kert.
Így van. Tehát mi ezt a hagyományt visszük tovább, ahogy a helyiek hívják ezt a területet. Itt található 9,6 hektáron egy gyógynövénykert.
Ez egyedülálló Magyarországon, mert ilyen típusú kertet én még nem láttam, nem is hallottam róla, hogy egyáltalán létezik ilyen. Ez egy nagyon sajátos kezdeményezés.
Mi se hallottunk még róla, és reméljük, hogy ezeket a hagyományokat tovább tudjuk örökíteni a jövő nemzedék számára, amit eleink a paraszti kultúrából hoztak és még őriznek.
Hány állomás van?
17 állomásunk van, ebből 16 már is készült teljes mértékben. Úgy kell elképzelni, hogy ez egy tájkert, egy vadvirágos...
Ez mit jelent tulajdonképpen, hogy tájkert?
Egy vadvirágos rét, amin gyógynövény bokrok díszlenek, és csak azokat a területeket bontottuk meg a természetből, ahol maguk a virágágyak találhatóak. Tehát érintetlenül hagytuk a tájat, azért, hogy a fajgazdagsága meg tudjon maradni, és még több élőhelyet tudjunk teremteni. Pályázaton keresztül nyertünk támogatást ennek a kertnek a megvalósítására, és az volt a cél, hogy Kárpát-medence valamennyi olyan gyógynövény faját bemutassuk egy gyógynövénykert keretében, amelyet valaha népi gyógyászatban használtak. Ez 427 féle faj a jelen ismeretek szerint, amiről írásos emlék maradt fönt, hogy használták gyógyításban. Persze a szájhagyomány 600 növényfajról is beszél. Ebből 126-127 körülbelül azoknak a növényeknek a száma, amelyet herbáriákban meg lehet kapni. Vagy termesztésből, vagy gyűjtésből származók. Nekünk meg most körülbelül 250 féle növényünk van. Ennyi természetesen nincs a területen őshonos vegetációban. Nekünk különböző élőhelyeket kellett létrehoznunk. Ezért van a területen egy kis tavacska is, hogy a vízi gyógyító hatású növényeknek is élőhelyet tudjunk biztosítani. Van egy kis erdőnk, ahol az erdeieknek. Folyamatosan járnak hozzánk gyerekcsoportok. Általános iskola alsó tagozat volt a leggyakoribb korosztály, de már jöttek felsősök is, sőt, jöttek családok is már, nagy családok, 15-20 fővel is, akik kíváncsiak voltak a kertünkre. Úgy építettük meg minden tanösvényállomásunkat, hogy ne csak információt közöljön, hanem egy játék is található.
Tehát ez egy interaktív kert, ha nem is kell ásni, kapálni, de azért játszani lehet itt, és eközben tanulni.
Igen, minden állomáson konkrétan játék található. Hát néhányat felsorolnék belőle.
Igen, köszönöm.
Kocka, kirakók találhatók, memória játék, egy óriás puzzle, van egy gyógyító mesekeltünk, és így tovább. A népi gyógyítók egy nagyon sajátos módon látták a világot maguk körül, és mindent a természetből, minden információt a természetből szereztek. És úgy gondolták, hogy a növényekben benne rejlik minden olyan információ, ami az ő gyógyításukhoz segítséget tud nyújtani. Ma ezzel a szignatúra tan foglalkozik. Minden növényben benne van az az üzenet, az ő gondolatvilágok szerint, amely megmutatja a gyógyító hatásokat. De nem csak a diónál van így, néhányat felsorolnék, hogy például a bab, az vese alakú, és tényleg vesebetegséget gyógyít. Vagy a répát, hogyha egy karikába elszeljük, azt mindenki tudja, a répa látást javít, és tényleg a szem íriszére hasonlít. Vagy a sütőtöknek a magját, ugye a férfiak prostata bántalmakra fogyasztják, használják, és maga a töknek a felépítése, ha elképzelünk egy nagy dobosi sütőtököt, az is úgy néz ki, mint a prosztata. De számos ilyen növény van, gyógynövény, nem csak zöldségnövények, de nagyon érdekes dolog, mint most felsoroltam, ezek tápláléknövények. Hogy a régi magyar keltekben a zöldségnövényeket nem csak táplálékként tartották, hanem gyógyító funkciójukat is mind ismerték. És a legtöbb tápláléknövényünknek gyógyító hatása van.
Például láttam a mákot, ami nagyon megdöbbentett, hogy egy mák gubót ketté vágtak, és az tényleg úgy néz ki, mintha a csont szerkezetet látnánk, és hát tudjuk ugye, hogy a mák, meg a mákolaj, az a csontsűrűségre nagyon jó hatással
igen,
van.
A csontritkulást megelőzi. Hallottunk olyan felvidéki falvakról, akik máktermesztéssel foglalkoztak, és ebbe exhumálták ezt az ősrégi falut, és nem volt ilyen típusú megbetegedés. Tehát csontritkulásban nem haláloztak el az emberek, mert mákot termeltek.
Ez döbbenetes. Az a fajta holisztikus szemlélet, ami szerencsére ma már megint visszajön, ez a népi gyógyászatban egy elfogadott mód volt, ugye, hogy a test, szellem és a lélek ennek az egysége, és ezt az egészet kell együtt gyógyítani. Itt van egy olyan állomás is, ahol a lélek gyógyászatról szól.
Sőt, kettő is valójában. Van egy olyan állomásunk, ami a szervóra. A szervóráról szól. Igen. Ez az év, itt van napszakban, mindig ugyanabban az időben rosszul létet érzünk, igen, akkor ezt be lehet azonosítani, párhuzamba lehet állítani egy-egy szervnek a megbetegedésével. Uh-huh. Például, hogyha valaki hajnali 1 és 3 óra között rendszeresen felébred, rosszul alszik, az majdnem biztos, hogy májával valami gond támad. De ez itt lélekgyógyászattal is foglalkozik ez az állomásunk, mert a máj, mert itt elején tudták, hogy minden betegségnek az alapja valami lelki probléma. Uh-huh. És hozzá lehet párosítani lelki tulajdonságokat, amitől az ember ezt a betegséget esetleg megkaphatja. Néhányat tudnék mondani, de most nem a májról jutott eszembe ilyen szólás, uh-huh, hanem például mondják az agresszióra hajlamos, dühös emberre, hogy epés. És annak aha, majdnem mindig ebbe problémája is.
Emésztési problémája van.
Az konkrétan az epével. Vagy mondják például egy szólásunkban, hogy valaki gerinctelen. És annak például a gerincével is szokott általában probléma lenni a gerinctelen embereknek konkrétan.
Komolyan?
Tehát fizikai szinten is megjelenik. És ezekkel a szólásokkal, közmondásokkal nekünk az az állomásunk foglalkozik, ami az erdei gyógynövényeket mutatja be.
Igen, nekem hirtelen eszembe jutott a veséről, hogy a hitvese, hogy általában a rossz párkapcsolat és a rossz hitvesi kapcsolatban lesz vesekő, vagy vesebántalom. Hát aztán nem tudom, hogy ez mennyire igaz, ezt még Pap Gábortól tudom, vagy tőle hallottam.
Akkor biztos nagy igazság van
biztos
benne.
Biztos igazság van benne. Beszélhetünk azokról, az emberekről is, akik inspirálták itt az egész szellemiséget. Népi gyógyítókról, vagy a népmese kincset átadó emberekről, vagy a hagyományápolásról, akiket ön is említett itt, akár a Molnár V. József, ről beszélhetünk.
Vagy Pap Gáborról.
Vagy Pap Gáborról, aki művészettörténész ugyan, de tudjuk, hogy...
Ugye a népmesekutatásban, illetve a meseterápiában Boldizsár Ildikó foglalkozik. A keltünk az hagyományőrzéssel foglalkozik, tehát nem a mostani terápiákkal, és arra mutat rá, hogy régen a meséket ugye nem gyermekek hallgatták, hanem felnőttek hallgatták.
De ez a mesekert, amit itt kialakítottak, ez például az Árgyélus Királyfi meseköré épül, ugye?
Tündér Ilona és Árgyélus Királyfi meseköré, ez valójában egy tündérmese vagy varázsmese, amely az ember egész életét végigkísérő folyamatról mutat be információkat, és ad át szimbólumokon keresztül a gyermeket.
Tehát hol lehet ezt a föngyös kertet, gyógyító völgyet megtalálni?
Van internet elérhetőségünk is, több helyen, van egy honlapunk, a www.föngyöskert.hu, Facebook oldalunk is van, Föngyöskert Gyógyító Völgy néven szerepel, és minden további információ ezen a két oldalon található, telefonszámok, e-mail elérhetőségek, és nagyon-nagyon sok kép és élményanyag az itt eltöltött időről, ami megnyitásunk óta történt.
Nagyon szépen köszönöm az interjút, és sok-sok látogatót kívánok önöknek, mert azt hiszem, hogy érdemes ide Fönnyös Kertbe, a Gyógyító Völgybe ellátogatni.
Hát köszönjük szépen.
Az interjú Torda Judit készítette. A helyszín Vértes Acsa, Fönnyös Kert, Gyógyító Völgy. Remélem jól szórakoztak és hasznosan töltötték ezt az egy órát velünk. Munkatársaim voltak Ámen Zsóka, Kéri Juli, Meskó Bánk, Somogyi Ágnes, és állandó technikai tanácsadónk Magyar Ádám. Az adást megismételjük 2 hét múlva szombaton, 12 és 13 óra között. Megtalálják még a Civil Rádió archívumában és az idősbarát.újbuda.hu weblapon. A következő adás 4 hét múlva, július 25-én lesz. Köszönjük, hogy hallgatnak minket itt, a civilradio.net-en is. Búcsúzik a mai adás szerkesztője, Torda Judit. A viszonthallásra!